Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Váci központi épületében, a Szent II. János Pál terem előterében február 27-éig tekinthető meg a 24 évesen vértanú halált halt és boldoggá avatás előtt álló Bódi Mária Magdolna életét bemutató vándorkiállítás. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása Veszprémben április 26-án lesz. Lezárult az orosz-amerikai csúcs találkozó Riádban, ahol a fő téma az ukrajnai háború és a két ország közötti kapcsolatok rendezése volt. A két külügyminiszter megállapodott abban, hogy szakértői csoportok alakulnak a kapcsolattartásra. Az orosz elnök nagyra értékelte a tárgyalásokat. Hozzátette, Donald Trump amerikai elnök azt közölte vele, hogy Ukrajna is részt fog venni a jövőbeli tárgyalásokon. Ukrajna vezetését hibáztatja a háború kitöréséért az amerikai elnök. Donald Trump diktátornak nevezte Volodymyr Zelenszkijt, és úgy vélte, ha az ukrán elnök nem tesz gyors lépéseket, hamarosan ország nélkül maradhat. Volodymyr Zelenszkij visszautasította Donald Trump állításait, és azt is hangsúlyozta, Ukrajnának is részt kell vennie a háború lezárásáról szóló megállapodásban. Semmilyen előfeltétele nem adott Ukrajna uniós tagságának, amely így szóba sem jöhet, jelentette ki a miniszterelnök a Fidesz-KDNP kihelyezett balatonfüredi ülésén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Kijev uniós csatlakozása veszélyeztetni a magyar gazdák területalapú támogatásait. Könnyítést jelent Magyarország számára az unió újabb szankciós csomagja, jelentette ki New Yorkban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, Magyarország mentességet kapott az olajársapka mechanizmus alól, amely a csővezetékes szállításokra vonatkozik. Emellett a szankciók nem érintik az atomenergia területét. A magyar érdekeket sértő szankciók visszavonásáról és az együttműködés fejlesztéséről tárgyal Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a Joe Biden vezette amerikai adminisztráció számos olyan intézkedést hozott, amellyel aláásta a magyar-amerikai kapcsolatokat. A nemzetgazdasági miniszter szerint három fontos dolgot értek el a pénzügyminiszterek a budapesti tanácskozáson. Nagy Márton elmondta, megállapodtak a zöld átmenet finanszírozásának növeléséről, hogy 2050-re elérjék a zéró karbonkibocsátást. Hangsúlyozták az európai energiapiac egységesítésének szükségességét, és kiemelték az előregedés problémájának kezelését. Külön óvodai csoportokba kerülnének azok a gyermekek, akik a következő tanévben kezdik az első osztályt. Erről a kormány adott ki rendelet tervezetet, amit február 22-ig lehet véleményezni. A tervezet módosítás szerint, ahol legalább három csoport működik, a tanköteles kor előtti évükben a gyermekek nem járhatnak vegyes életkorú csoportba. Hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja, miután Csárdi Antal távozása után 5 fő alá csökkent a frakció létszáma. Ungár Péter, Bakos Bernadett, Kanász Nagy Máté és Keresztes László Lóránt a független képviselők közé került. Meghiúsított egy merényletet Bécsben az osztrák rendőrség. A támadást egy 14 éves fiú akarta végrehajtani a bécsi nyugati pályaudvaron. Uniós megállapodás született az élelmiszer és textil hulladék csökkentéséért. 2030-ig az élelmiszer feldolgozás és gyártás során keletkező hulladék mennyiségét 10%-kal, míg az élelmiszer kiskereskedelemben, éttermekben, vendéglátóiparban és háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot 30%-kal mérsékelnék. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos időre számíthatunk az ország nagy részén kevés fátyol felhővel. Az északkeleti tájakon időszakosan kissé vastagabb lehet a felhőzet, csapadék ma nem várható, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2 és plusz 6 fok között várható. Estére mínusz 10 és mínusz 1 fok közé hűl majd le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 20-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, földi zarándokságom új napja, igyekvőben afelé, a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, ne most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Boros Lászlótól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember csak a mások felé megnyíló szeretetben ismerheti fel igazi önmagát, hogy képes szeretetet adni és kapni. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az aladárok és álmosok ünneplik névnapjukat. Az aladár germán eredetű név, valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg, tapasztalt plusz híres, vagy hatalmas, testőr, hadnagy, mindenben hatalmas, előjáró. Az álmos pedig török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése megvett, megvásárolt, más feltevés szerint szerző. A magyar álomszóból való származtatása vitatott, a név későbbi használatában azonban szerepet játszott ez a közszó is. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves aladár és álmos nevű hallgatónkat, csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket, és gondolunk azokra is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a Társadalmi Igazságosság világnapja, és érdekességként azt is megemlítem, hogy a mai nap a pipázók nemzetközi napja is. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig a Szent István Rádió hullámhosszain. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről beszélgetek Várhelyi Gyula művelődés szervező könyvtárossal. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Tehát az első említése Tokaj helyének Hímesudvar, majd következett a Kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vita tárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék afelé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább a korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. A mai adás vendége Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense, akivel feladatokról, közösségekről, elszánt emberekről és a Kocsonya Fesztivál civil útjáról is beszélgetünk. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához.
Tényleg azt elmondták, hogy nekem is, hogy nagyon jó lenne, hogyha több ilyen esemény lenne a városban, vagy többször tudnánk találkozni, vagy ők találkozni, vagy nyilván a többi polgárral találkozni, mert ez egy ilyen hiánypótló dolog, és tényleg megmutatják magukat, hozzák a kis ajándéktárgyaikat, amit lehet őket támogatni ezeken keresztül, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom volt. De például volt, akik teát főztek, és olyan kedvesek voltak egymással is, hogy vitték a teát, mert nagyon hideg volt, és vitt az egyik a másiknak, hogy tessék, itt egy pohár teát, látom, hogy fázol. Szóval egy nagyon jó kis közösség.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkkal jelentkezünk, amelyben Eger kulturális életéről, az önkormányzat terveiről és a hamarosan kezdődő tavaszi fesztiválról beszélgetünk. Majd a 30 éve újjáalakult Egri Fertájmesteri Testület szakmai konferenciájáról számolunk be. Végül pedig a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum évértékelőjét hallják. Rövid ajánlónkban most Gulyás László, egri alpolgármester beszél.
Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek azért kapjanak egy lelki táplálékot ezáltal, hogy színházba tudnak járni, hogy koncertekre tudnak járni, és még ha úgy is, hogy most ez a kultúrás intézmények összefogásával valósul meg, tehát egy nagyon-nagyon minimális költségvetéssel valósul meg ez a tavaszi fesztivál, de én hálásan köszönöm azon kultúrás intézményeknek, akik beálltak emögé és segítik.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak, amelyben elsőként Kocsis István író a Szent Korona misztériuma című előadását hallják. Majd az óra második felében vendégünk Rózsa Sándor, az Egri Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatója lesz. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
És a különböző tanulmányi versenyek azok nyilván nem egy kényszert jelentenek a tanulóik számára, hanem próbáljuk orientálni a gyerekeket megfelelő módszerekkel és szeretettel arra, hogy részt tudnak venni ezekben a versenyekben, és így hál' Istennek az egész iskola légköre egy olyan pozitív szemléletű, befogadó és motiváló csapatszellemet eredményez, hogy nálunk még érték a tudás.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Agócs Gergely folklorista névzenésszel Sallai Éva beszélget. És javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Az UNESCO 2004-ben hozta létre a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt, és 2007-ben Magyarország is részes államává vált ennek az egyezménynek. Azért hozták létre ezeket a felületeket, hogy láthatóvá váljon a nemzetközi térben az egyes nemzeteknek, az egyes országoknak a szellemi kulturális öröksége, illetve ennek az örökségnek olyan kiemelt elemei láthatóvá váljanak, amelyek alkalmasak arra, hogy reprezentálják az adott népeknek a hagyományos műveltségét.
10 óra 45 perctől a Lélek Szava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
És megkérdeztem az osztálytól, hogy gyerekek, ki szeretne a mennyországba kerülni? És egy kislány tette fel óvatosan félve a kezét, és a többiek lent tartották. És kérdeztem, hogy hát ti nem akartok a mennyországba kerülni? Hova szeretnétek? És nem tudtak szegények mondani rá semmit. Nem nagyon tudtak a mennyországról, mint később kiderült, miután beszélgettem velük.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Mustármag című műsorunk keddi adását, amelyben dr. Tolnai Lajos és felesége dr. Tolnai Lajosné a házasság nehézségeiről beszélnek. Következzen most rövid ajánlónk.
Nem szívesen beszél az ember arról, hogy a házasság szakító próbáknak van kitéve. Ami azt jelenti, hogy amikor mi igent mondunk egymásra és elköteleződünk egymás mellett, az egy nagyon fontos döntés, de ezen kívül még milliónyi szál kell, hogy összekössön bennünket érzelmileg, anyagi döntések, a közös gyermekeink, a munkánk, a gyülekezetünk, ezek mind olyan részek az életünkben, amelyek összekötnek. De tudomásul kell vennünk, hogy vannak erők, amelyek igyekeznek bennünket eltávolítani.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza mondja el. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent Oswald érsek életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő aladárokat és álmosokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezután pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Nekem bizony fiam pénz kell, meg villabunda és ékszer, ezer a szeszély személyen egészen más, mint más. A nő a legnagyobb költő, ijesztő mennyi pénzt költ ő, s ebben a lokál meg a szesz, meg a jazz hibás. Tíz után csak beveszem a díszruhát,
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Tokaj, észak-magyarországi város, Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopaszhegy lábánál, a Tokaji járás központja. A Tokaji borvidék névadó települése, amiben nem csak a bortermelésben és a kereskedelemben játszott szerepe, hanem stratégiai, közlekedési csomóponti fekvése is szerepet játszik. Tokaj a magyarság emblematikus városa, a Tokaji aszú névadó települése, Hungarikum világörökségi helyszín, a fehér borok, a színes kultúra és a tolerancia városa 950 éve. A magyar nemzet és a nemzeti összetartozás egyik szimbólumává lett. A most következő riportom a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről szól. Várhelyi Gyula művelődés szervező könyvtárossal ültem le beszélgetni. Tokajban, a Hímes udvarban találkoztunk, és a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan beszélgetünk, egészen pontosan a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadairól. Nagyon találó a cím, honnan induljunk? Talán egy idézettel, ahogyan is kezdte a tanulmányát, Bínyei Józseftől olyan találóan tanulmánya elejére azt írta, hogy gyökerek nélkül pedig sárgára szárad a fű, virág, bokor és fa. Gyökerek nélkül nincs élet. A gyökér az embernek a haza, a valóságos és szellemi szülőföld, elődök tartása, cselekedete, gondolkodása és érzelmei. Valóban, nagyon találó ez a gondolat. Ezen túl honnan is induljunk a visszatekintésünkben?
Igen, ez az ismert konferenciának az egyik előadásának a anyagából történő bevezető idézet volt, ami nagyon megnyerte a tetszésemet, mert minden szava igaz és nagyon fontos. És hát azt gondoltam, hogy ilyen szép gondolatnak, mint hogy az államalapító István királyra is emlékezzünk, illetve a 950 éves Tokaj keresztény világának az évszázadairól, akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon méltó gondolat a bevezetéshez.
Nos, hogyha a keresztény világ évszázadaira tekintünk vissza, hol is található egészen pontosan Tokaj települése, mikortól Tokaj, mit lehet ezzel kapcsolatosan elmondanunk?
Igen, a korábbi okleveleink is mindig úgy jegyzik meg, hogy a Tokaj a Bodrog-Tisza összefolyásánál és a Tokaj-hegy lábánál jött létre évszázadok alatt. A bevezetőben említettem, hogy az első említése ennek a településnek, amikor még nem Tokajként volt ismerős és ismert, akkor Anonymus a gesztájában Hímes udvarként jelölte meg. Később a Hímes udvar nevet követte a kőrév. A kőrév pedig azt jelentette, hogy révkikötő volt itt tulajdonképpen, és a Tisza szabályozása előtt is még a hosszú folyamon nem lehetett mindenütt átmenni, ugye a hidak és egyéb más eszközök hiány, hanem mindig valamilyen gázdót kerestek, és itt ez a kőrév, ez egy tulajdonképpen egy átjárás biztosította Tiszán. Tehát az első említése Tokaj helyének Hímes udvar, majd következett a kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vitatárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék afelé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább a korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Én ezt gondolom, és nekem szimpatikusabb, ha ebben gondolkodunk. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból. Nagyon érdekes dolog például, hogy volt korábban olyan vezetéknév, hogy tok, mert például az Földesben az iskola igazgató a gimnáziumban Tok Miklós volt. Tehát innen a tok elnevezés.
Tokaj településen mikor jelenhetett meg először a keresztény élet? Milyen messzire kell visszamennünk a történelemben?
Én azt gondolom, hogy egész Szent István koráig bátran mehetünk vissza Tokaj keresztény életét tanulmányozva, és a másik az, hogy bátorkodom megjegyezni, és ezt az ismertető előadás konferencián is elmondtam, hogy a keresztény élet együtt jelent meg a Tokaj várával. Tehát nem tudok olyan helyet úgy elképzelni, egy olyan várat, ahol valamilyen formában, akár sátor, vagy patisva, vagy valami, hogy ne lett volna jelen a keresztény kultúra, nem jelent volna meg maga a papság is például. Tehát olyan vár, ahol az írástudó és művelt papság nem vett részt, akik okleveleket készítettek és írtak, és együtt éltek a vár uraival, főuraival. Szerintem összefügg a tokaji vár keletkezésével.
Amiről mit mondhatunk el? Mit lehet tudnunk erről a tokaji várról? Hol volt eredetileg, és mi a története?
Ugye a Hímes udvar név, ez innen, hogy a szép természeti környezet, és ha már Hímes udvarról beszélünk, akkor a gesztájában Anonymus úgy jegyzi ezt a Hímes udvar nevet, hogy a Földvár. Tehát a Földvár már létezett. És ha Földvár is volt, létezett, ugyanígy, mint nem kell messzire menni, a szomszédságunkban Szabolcsi Földvár. Tehát az egyidős a honfoglalással, illetve még azt is mondhatnánk bátrabban, hogy a honfoglalás előtti. És hát most ugye térhetnénk rá, hogy hányas honfoglalás az 500-as, 600-as, 800-as évekből, de hát ebben már nem érdemes belemenni. Tehát az első vára az a Hímes udvar nevet viselhette, ami Földvár volt, és felvetődik akkor az a kérdés, hogy a 18. században Rákóczi Ferenc parancsára a földig rombolták a kővárat, ami ugye egy nagyon nagy ugrás a Hímes udvarhoz meg a kőrévhez képest. Csak ezt azért említem meg, mert mindig a hadak útjában volt ez a Bodog-Tisza összefolyása és a tiszai rév átkelőhely. Ez egy nagyon fontos, korábbi évszázadokban fontos hadászati pontnak tekintették, és nyilván többször gazdát cserélt, gazdát váltott. Na most, hogy miért nem találjuk a nyomát esetleg a Hímes udvarnak, vagy a későbbiekben még a kőrévnek? Hát mert olyan óriási pusztításokat végeztek, történetesen pont az utolsót a 18. században, tehát a Rákóczi vár végleges pusztításával, hogy olyan tökéletes munkát végeztek, hogy még a Bodrog vizét is átvezették. Tehát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a honfoglalást követően mondjuk a 11. században elmosta a földvárat. Ha nem találunk dokumentumokat, korabeli dokumentumokat is, akkor is el kell azt fogadnunk, meg vannak korábbi írásaink, amelybe azonosítható a Hímes udvar, éppen Anonymus a gesztájában.
A honfoglalás után mit mondhatunk el, hogyan erősödött meg a keresztény élet itt a településen? Erre milyen utaló jeleket gyűjtött össze, kutatott ki?
Tényleg így van, hogy köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert László király és Könyves Kálmán által megtartott zsinatok is megemlékeznek a kereszténység jelenlétéről itt Tokajban, pontosabban a Szabolcsi Földvár esetében, de a Tokaji Földvár esetében is. Nagyon korán megjelent itt a keresztény élet és a kereszténység. És ami még érdekes említése méltó, hogy a később a 13. század derekán a Szentföldről hazatérő Johanita rend, keresztes lovagrend és a stefaniták szerzetes rendje is itt a környezetünkben tevékenykedtek. Tehát a korai keresztény életet ezek vezették be, és a keresztényetünk erősödésére és fejlődésére jótékony hatással volt ez a Szabolcson megtartó zsinat, illetve Tarcalon és a Szentföldről ide érkező keresztes lovagrend.
Ha
Ha tovább elemezzük és tovább beszélgetünk tanulmányáról, amelynek témája tehát a 950 éves tokaj keresztény világának évszázadai, javaslom, hogy kiránduljunk tovább az évszázadokban, ugye most az 1260-as, 1390-es évek közötti időszakról beszéltünk eddig. Ha a következő évszázadokat nézzük és tekintjük, hogyan változott a kereszténység élete a településen?
Igen, elsőként a 15. század elején, pontosabban 1411-ben jelentek meg Tokajban a pálos szerzetesek. Na most a pálosokról azért annyit tudni kell, hogy ők gazdálkodtak és önellátók voltak, tehát igyekeztek olyan területre menni, ahol megfelelő mennyiségben állt rendelkezésük akár a szőlőkultúra, tehát a szőlő, a borászat kapcsolatos és a halállomány. És a másik pedig az, hogy nagyon érdekes dolog, hogy önmagában a páros szerzetes ez egy csoda, nem csak amiatt, mert hogy magyar alapítású, ugye, hanem amit tevékenykedtek évszázadokon keresztül, és itt a malommal is rendelkeztek. Tehát ez a három, hogy szőlőműveléssel foglalkoztak, szőlőt telepítettek, malommal rendelkeztek, nyilván bérmunkát végeztek, a másik pedig ez a három dolog szükséges a keresztény élethez, ugye a bor, a kenyér, és hát a hal, de hát a hal az már másképp jelentkezett. Elsőként itt a pálosok alapítottak kolostort, a 15. század között újítják fel, és sajnos a 16. században a különböző trónviszályok miatt ezt lerombolják, és amiről megferkeznek és további kutatás igényelne, hogy a 16. század közepén visszatérnek a kolostorukba, melyet majdnem ugye 17. század elejéig birtokolnak, és akkor hagyják el végleg Tokajt, és elveszítik az ingóságokat is. Tehát a pálosok itt nagyon sokat tettek egyrészt a keresztény élet megerősüléséért, a másik pedig az, hogy hát tevékenykedtek, dolgos rend volt, tehát akár a borkészítésben, akár a mezőgazdaságban, vagy éppen a tiszai halászatban.
És ha a szerzeteseket tekintjük, akkor Tokaj településén egy másik szerzetes rend is megjelent. 1712-ben érkeztek a településre, hogyan is írja, a kapucnit viselő, a szigorú ferences regula szerint élő, a lamizsnás és missziós pastorális barátok. Ők is megjelentek akkor, igen, a településen?
Igen, a párosok mellett egy pár évtizeden keresztül megjelentek a kapucnis barátok, ez az úgynevezett pastorális barátok, és először 1714-ben szállásuk a mostani római katolikus parókia melletti épület volt, majd ezt követően felépítették a rendházukat, és ami nagyon érdekes, hogy torony nélküli templomok is létezett. Ez tulajdonképpen a mai gyermekotthonban van. Sajnos a gyermekotthon már nem őrzi a nyomait, azért, mert a templomot, ugye ez kétszintes magasság volt, megbontották és vasbeton födémmel vágták keresztbe. És ha már itt a templomokról beszélünk, akkor tessék megengedni, hogy megemlítsem, hogy a korábbi évszázadokban, és ha a keresztény kultúráról beszélünk, és a keresztények megjelenésével és erősödésével, valaha az évszázadok korábban 7 temploma is volt Tokajnak. 7 templom. Ez a 7 templom, ez a római és a görög, evangélikus és református, ortodox, a zsidó, amennyiben ugye inkább azt mondom, hogy a zsidó az imaház, a másik pedig a kapucinusoknak a temploma. Tehát ez a 7 templom, attól függetlenül, hogy Tokajnak a lélekszáma soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, vagy éppen, hogy meghaladta, de már most nagyon kevesen vagyunk, talán 3000 valahányan, tehát amikor a legtöbben voltunk a két világháború között, akkor is olyan 6000 körüli volt a létszám, de amikor a második világháborúban bekövetkezett ez a csúnya dolog, akkor 1000 zsidó honfitársunk mondjuk így pusztult el, tehát ezt a mai napig sem tudja kivédeni Tokaj. Mondom, ez a 7 templom, ez önmagában csoda egy-egy ilyen kisvárosnak, ami soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, és ebből a 7 templomból ugye a kapucinusoknak a temploma az tönkrement, mert átalakították és gyermekotthon lett. a zsinagógából kulturális központ lett, és még egy templomunk pusztult el úgymond, az pedig az evangélikus templom. Nagyon sajnálom, hogy elment. Ez a római katolikus plébánia mellett van a volt evangélikus templom. Ezt nagyon kevés volt már a híveknek a száma. Ugye még 100 esztendővel ezelőtt az evangélikusoknak több száz híve volt, ami most hát minimálisra, talán ha jól tudom, 10 vannak. Tehát ez önmagában egy csodálatos dolog, a 7 templom, és a 7 templomból tulajdonképpen még ma is megvan 5 templom. Tehát a római görög, a evangélikusoknak olyan templomok nincs, de van gyülekezeti helyük, és akkor a református és az ortodox. Az ortodox templomot most újítják fel. Az ortodox templomban, ha szabad talán még annyit mondani, hogy szerb fennhatóság alatt állt, tehát a szerb patriarka volt a vezetője. Az ortodoxoknak ahány ország annyi patriarkája van, de most nagyon érdekes dolog, nem tudom milyen megfontolás volt, talán vagy 15 évvel ezelőtt a volt szerb ortodox templomot a magyar kormány az átadta az orosz ortodoxiának, tehát jelenleg az orosz ortodoxia templom tulajdonosa, és újítják fel. Egyébként Nyíregyházán van még nekik hívük, de nem sokan vannak.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, valóban kíváncsi lettem volna arra, hogy jelenleg még a 7 templomból hány templom áll és működik, de akkor erre már utaltunk és tettünk utalást, valamint hogyha visszatérünk a történeti visszatekintésünkben a kronológiai sorrendhez és a kronológiai elemzéshez, akkor el kell mondanunk azt, hogy a pálosok és a kapucinusok mellett bizony még a piarista tanító és oktatórend tagja is jelen voltak a település életében.
Igen. A 18. század elején megjelennek a kapucinusok, után a piarista tanítórend. Még a kapucinusokról annyit talán, hogy Tokaj neve elsősorban a só kereskedelemben vált ismerté, elsősorban már a 11.-12. században megmerem kockáztatni, hogy korábban, mint a borkereskedelem és a boráról, a sókereskedelem hamarabb, és itt a 18. században, amikor a kapucnit viselő szerzetesen megjelent, akkor az itteni sóhivatalnak, úgymond sóhivatal, ez nagyon mai világban ez nagyon fura kifejezés, azért is nagyon érdekes, hogy zárójelben jegyzem meg, ha egyáltalán itt van zárójel, hogy létezik nálunk a Rákóczi Dezsőfi kastély, ami korábban diákotthon volt. Az soha nem volt a Rákóczi Dezsőfi kastély, hanem az mindig sóhivatal, tehát a magyar királyság sóhivatalnak, tehát ott lakott a só ellenőr, a só mázsáló és egyéb más. Na de hát mennyivel jobb, ha úgy hangzik, hogy Rákóczi Dezsőfi kastély, mint hogy a tokai sóhivatal, tehát ezt nem nagyon...
Nem nagyon kell magyarázni.
Igen. És akkor megjelentek a piarista tanító rendtagjai 1720-as évek elején, és majd csak később telepedtek le, és nagyon érdekes, hogy itt fenntartották ugye a gimnáziumot. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy 100 kilométeres sugarú körzetben itt más gimnázium nem volt található. Tehát ez az első gimnázium egy 100 kilométeres sugarú körzetben.
A Tokaji Piarista Gimnázium.
A Tokaji Piarista Gimnázium, igen. És ők ugye templomot nem építettek, de a Botok partjához közel egy kis kápolnát építettek, de azt megszüntették a híd és útépítés ürügyén. És a Tokaji Piarista Gimnáziumnak van úgymond jó utódja, új helybe költözött, mert amikor Mária Terézia meghalt 1780-ban, és őt követte ugye 1780-tól 1790-ig második József, és a második József uralkodása idején ő, hát olyan finom fogalmazással élve, eltörölte a rendeket. Pontosabban a tanító rendeket meghagyta, de más rendet nem, és akkor így megmaradtak a piaristák, de el kellett neki költözni Tokajból Újhelybe, mert Újhelyben a párosoknak a rendháza megszűnt, feloszlatták, az üresen maradt, és a piaristák akkor költöztek át Újhelybe, és a mai napig megvan a piarista gimnázium, kevesen tudjuk. Itt nagyon érdekes dolog, hogy amikor könyvekről és könyvtárakról beszélünk, hogy nemrégen, ugye épp a 950-es évforduló ürügyén emlékeztünk, hogy a Tokaji Városi Könyvtár 60 éves, ez is része volt a 900 meg része és a 950 éves évforduló jegyében történő programoknak, és akkor úgy eszembe jutott, hogy a mai napig is mivel hogy új helybe költözött a tokai piarista rend és a gimnázium, vitte a könyv állományának nagy részét, és ott még körülbelül 500 kötetnyi kötet. Tehát ha azt mondom, hogy 60 éves a tokai könyvtár, az lehet, hogy a könyvtár, de ha a könyvgyűjteméről beszélünk, az nem azonos, hogy a könyvgyűjtemény a könyvtár, mert nem hiszem, hogy a piaristáknak könyvtáruk volt, de volt egy nagy könyvgyűjteményük, amiből most a mai napig is több száz felelhető az újhelyi piaristáknál.
Térjünk vissza a tanulmányához, szintén öntől idézek, úgy fogalmazott, hogy a 18. század a templomépítések és a természeti csapások évszázada is volt. Mire utalt ezzel a mondatával?
Igen, hogy Tokajnak nagy előnye volt, hogy volt vára, de legalább annyira volt hátránya, hogy volt vára, mert mindig hadászati központtá vált, hadakozás központjává vált Tokaj. Ez nem csak építése, hanem elsősorban egy háború rombolással folyt, és hát tulajdonképpen, hogy a római katolikus temploma mikor épült, nekem az a véleményem, talán az első gondolatok között említettem, hogy ahol a vár megépült, ott már ott kellett lenni a keresztény életnek, a keresztény kultúrának és a templomnak. Mindegy, hogy az egy sátor formájában, mindegy az, hogy egy patis fal vagy valami, de jelen volt. De hát utána ugye a különböző viharos évszázadok pusztították, és hát így a 18. század azért a templomépítések évszázada, mert a korábbi természeti katasztrófák, elemi csapások, na de hát az emberi gyarlóságból fagadó tevékenység is nagyon sok templom pusztítását okozta.
Például?
Több templomunk, beleértve valamennyi keresztény templomot, több alkalommal a tűzvész martaléka lett. Ez természetesen abból adódik, hogy olyan építő anyagokat használtak még, ugye, amiben fából borították, zsindejtető, stb. Tehát ez nagyon tűzveszélyes volt. És hát, mondjuk a római katolikus templomra gondolunk, akkor ez legkorábban, amit építettek, újraépítették tulajdonképpen 1744-ben, és ez még érdekes, a mai templomunk, ugye, Jézus szíve templomra van felszentelve, de korábban Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel a korábbi templomunkat, és a mostani helyen, ami található, új alapokon le kellett bontani, mert annyira megrongálódott, hogy már felújítani nem lehetett, és 1909 és 13 között építették fel a jelenlegi templomunkat, és ezt szentelték fel Jézus szentsége szíve tiszteletére.
Nagyon szép helyen található mind a mai napig ez a templom, mondhatjuk úgy, hogy Tokaj belvárosában, központjában, szívében, közel található hozzá a plébánia is, tehát valóban egy ilyen történelmi környezetben.
Igen, és senkit nem akarok megsérteni, ugye egy kicsit az embernek a szíve, lelke mindig befelé hajlik, és nem önző módon merem állítani azt, hogy az Zemplén egyik legszebb templom a Tokaj Jézus szíve tiszteletére emelt templom. Korábban ugye a kegyura a Rákóczi család volt, de 1710-es évek után a Rákóczi szabadsághoz követően állami tulajdonban, úgymond a magyar állam tulajdonába került, és a pénzügyminisztérium volt sokáig a tokai templomnak a kegyura. Tehát amikor újra építették a 1910-es évek elején, akkor a kegyúri jogokat a pénzügyminisztérium gyakorolta.
Tanulmányában arra is utal, és arról is ír, hogy hogyan alakult a település életében a görögkatolikus egyház jelenléte, a reformáció megjelenése és az evangélikus egyházközség életét is elemzi. Ahogy már említést is tettünk, és utaltunk is rá beszélgetésünkben, ezek a vallási felekezetek is
igen,
jelen voltak és jelen vannak.
Igen.
A település életében.
Igen, mert hogy a keresztény egyházakról volt szó, természetesen ők is részesei a keresztény kultúránknak és hitéletünknek, és a görögkatolikus egyház hívei a 17. század elején érkeztek első alkalommal Tokajba, és akkor építették fel az úgynevezett cerkó templomokat, ez fából épült, mint ahogy a pincében, amikor tettünk a látogatást, említettem, hogy amikor a uszályokkal a sót szállították, nyilván nem vitték vissza az uszályokat folyammal szembe, hanem itt felhasználták, és ebből építették például akkor a 17. században az első fából készült görögkatolikus templomot. Ez természetesen hát a tűz és az árvíz ezt pusztította, és hát ugye a görög kultúrában, a görög hitvilágban a Szent Miklós püspök nagy tiszteletnek örvendés. Szent Miklós püspök tiszteletére szentelték fel. Ikonosztáza, becses emléke a tokai művészeti élete, ami még ugye, hogy paphiánnyal küzdünk, és a parókus a másik három település lelkipásztora is, ugyanúgy, ahogy mondjuk a római katolikus esetében is a kertészatyának három, mert ugye van Botokkeresztúr, Kisfalud, meg még a Takta közben is misézi filiája, köszönöm szépen. Nagyon szép, érdemes a művészettörténeti jelentőségét is megemlíteni a görögkatolikus templomnak a bejáratánál, már annál is inkább, mert egy helyi kiváló festőművész és tanárember készítette Makordi Sándor, aki a Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanároskodott. Na és hát akkor, ha ugorhatunk, akkor a reformáció már az 1540-es években bontakozott itt ki a városunkban, és az 1600-as évek elején az első református gyülekezeti együttlétre alkalmas idéglenes helyet a temető közelségében alakították ki, és majd ezt követően közel 100 éven keresztül magánházaknál, illetve veszélyfalú imatermekben, meg már korábban említettem az úgynevezett patis fal, ezt úgy készítették, hogy veszővel megcsinálták az oldalfalakat, függőleges ágakat megfonták, és sárral tapasztották be tulajdonképpen. És hát nagyon gazdag hitélet van a reformátusoknál, meg merem ezt kockáztatni, nagyon sokan járnak templomba, és a magyar államnak köszönhető is, hogy az elmúlt esztendőkben azt hiszem talán 500 000 forintos költséggel újították fel kívül belől, és a parókiát is rendbe tették. És érdekes, hogy lelki pásztorait 1544 óta ismerjük. Tulajdonképpen nem is a reformátusokat kellett volna, ha a kronológiát nézem, hanem a evangélikusokat előrébb venni, mert nekik ugye az egyházközség a 16. század első felében jött létre, és hát ők is magánházaknál tartották az első istentiszteletüket, és a római katolikus parókia melletti épületegyüttest megvásárolták, és itt alakították ki az imatermüket. Ezt is már említettem korábban, sajnos ezt, mivel kevés gyülekezeti taguk volt, el kellett adni, eladták. Először átadták a városnak, azért adták Tokaj városnak át, mert az evangélikus egyházközség tulajdonában lévő, nevezzük az imaterem és parókia, amit használtak a templom mellett, ott 4 vagy 5 lakó volt, és ők nem tudtak elhelyezésükről gondoskodni, így átkerült a polgármesteri hivatal tulajdonába, és a polgármesteri hivatal, pontosabban az önkormányzat értékesítette, és most magántulajdonban van. Felújítása folyik, bizonyára tetszett látni, hogy ott egy panziót alakítanak ki. Én nagyon sajnálom, legalább a templom rész maradt volna meg. Hát az lenne mondjuk még szebb, hogy meg kellett volna hagyni legalább a homlokzatát. Bocsánat, ha mondhatok ilyet, hogy Erősvár a mi Istenünk nem zavart senki, és egyébként egy evangélikus kultúrát bemutató, gyülekezetet bemutató kiállításot lehetett volna gondoskodni. És ami még a most ugye felújításra kerül a említett ortodox szerb templom, ez amikor a 16. században elsőként érkeznek ide a szerb terepesek, akkor egyben megjelennek a görög kereskedők is, és itt azt még érdemes megemlíteni, hogy létezett ugye éppen a szőlőbor kultúrával kapcsolatban a Orosz Borvásárlóbizottság, amelynek nyilván a többsége ortodox vallás gyakorló volt, és ez a bizottság, ez körülbelül egy 30-40 fős társaságot jelentett, és 1790-ben építik fel templomokat. És még 1785-ben 33 ortodox házban laktak családok, viszont már 1910-ben nem, és ezt azért megőrizte a város nagyon helyesen és nagyon szép gondolatként a templomot. A mai napig is ugye áll ez a templom, és
Korábban, amíg nem kapta vissza az orosz ortodox egyház, addig helytörténet múzeum, illetve Tokaji galéria működött a falai között, sőt, rövid ideig még házasságkötéseket is tartottak a falai között. És akkor annyi, hogy 2018-ban visszaadta a magyar állam az ortodox híveknek, jelenleg a Moszkvai Patriarkátus Magyar Ortodox Egyházmegye Tokaji temploma, címünnepe ugyanúgy, mint a görög katolikusok esetében, itt is csodatevő Szent Miklós püspök. Jelenleg ugye a teljes körű felújítása folyik, és ami nagyon érdekes számomra, hogy 2023. június 15-től van felszentelt papja Szegedi István személyében. Ez azt jelenti, hogy a Szegedi István nem régen, ugye, ahogy említettem, szentelték papá, 15 éven keresztül az ortodox egyházmegyének a diákonusa volt. Tehát annyit kellett várni a felszentelésére, tehát ilyen hosszú ideig volt. És hát itt, ha szabad megemlékezni, egy lassan már itt a végéhez érve, hogy volt többek között, hát több kiválósága is a városnak a régmúlt időből. Itt csak egyetlen egyet említenék meg, Mosolygó József parókus atyát, aki a görög katolikusok kiválóságának mondhatjuk. Nagy barátja volt egyébként Mosolygó József Béres Béla esperesünknek is, tehát nagyon kedvelték egymást. Ő mondott búcsúbeszédet, Béres Béla esperes urunk mondott Mosolygó József sírja fölött. És ha szabadna őt idézném, Mosolygó József parókust, hogy a Tokaj monográfiájában milyen véleményt alkotott, idézem: Tokaj azon kevés és dicséretre méltó települések közé tartozik, ahol vallási völlögás dacára nincsen, hogy falai között az összes keresztény vallás felekezet képviselve vannak. Nem csak a mindenkori lelkészkedő papság érdemez, hanem a híveké is. És érdekes, tényleg így van, hogy soha nem volt, legalábbis sem hagyományainkban nem tapasztaltuk ezt, sem írásban, hogy valahogy is, hogy ahogy említettük a beszélgetés során, hogy 7 templom, ez 7 felekezet, hát keresztények, 7 felekezeti templom, soha nem volt villongás, sőt, itt a zsidó kultúrtörténet valláshoz tartozókkal sem volt semmi nézeteltérés, tehát békességgel megvoltak egymással, és itt Mosolygó József parókus atyának teljes mértékben igaza van. És érdekes dolog, hogy említettem azt, hogy tulajdonképpen a nyelvi nehézség sem okozott gondot, annak ellenére, hogy a templomokban a szent litúriát, vagy az istentisztelet imaórákat például a 18. században, vagy még ezt követően rövid ideig, magyar, latin, egyházi szláv, bizánci, görög, német, tót és héber nyelven végeztek. Tehát ez azért, hogy 7 temploma volt, meg ilyen sokszínű volt az istentisztelet, a szent liturgia, ez annak is köszönhető, hogy a borkereskedelem vonzotta ide a különböző nemzetiségű embereket, és ezek a különböző nemzetiségű embereknek megvolt a maga istentiszteletre alkalmas helyük, hát ezért is alakult ez így, vonzotta őket ide.
Így hangzott tehát tanulmányának fontosabb momentumai, még egyszer ismételjük el a legfontosabbakat a végéhez közeledve. Ugye ebben a tanulmányban tehát a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadait tekintette végig, és hogyan fejezi be a tanulmányát? Milyen konklúziót, milyen összegzést fogalmaz meg a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan?
Én örömmel gondolom azt, hogy a városunk jubileumi 950. esztendejét gazdag és változatos eseményekkel ünnepeltük meg, és a kereszténységünk kezdeteire történő visszatekintő múltidézésünk is alkalmat nyújtott arra, hogy végtekintsük ezt a 9,5 évszázadot. Önmagában érdekes, megható, tanulságos, szép, és hát örömteli dolog visszaemlékezni. Még azért annyit tessék megengedni, hogy a mostaniakról beszéljek, tehát ne feledkezzünk meg a mostani lelkészeinkről.
Mert a múlt után érkezzünk meg a jelenbe.
Mert a tanulmány, igen, bátorkodtam megemlíteni azt, hogy hát amikor Mosolygó József görögkatolikus parókust említettük, és akkor azt mondta, hogy nem voltak vallási ellentétek, ez a mai napig is. Már most úgy mondjuk, hogy az ökuméniában jelen van, tehát nagyszerűen együtt vannak a keresztény életben, a hitvilágban, a kultúrában, a jelenleg itt lévő és tevékenykedő papjaink, ugyanúgy Gerlai Pál, a evangélikus lelkészünk, Gorsa György, a parókus esperesünk, a görögkatolikus Kertész Ferenc atya, Szeged István, az új ortodox papunk, és hát Tóth Orsoly, a lelki pásztor asszony, és őt is az ökuménia teljes nyitottsággal a keresztények egység törekvése, igényei szelleme hatja át. Tehát, hogyha a keresztény hitvilágunkat és kultúránkra visszatekintünk, akkor évszázadok óta, tehát az első templom, ami a várral megjelent, a mai napig is tényleg a szeretet és a békesség és a együvé tartozás érzése hatja át.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyula művelődés szervezőnek, könyvtárosnak.
Köszönöm szépen, én is nagy öröm volt számomra, hogy önnel beszélgethettem, és hát remélem vannak olyan gondolatok, amit majd sikerül a Szent István Rádión keresztül másokkal is megosztani.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Mint az elmúlt idők fogjai és álomcellák rabjai, én az ár, és te vagy a kúcs, de a tegnapi terv már megfakult. Fordul a szél, állj elé, a félelem a múltba hír, egy hazug világ véget ér, az irány új, és friss a szél. Fordul a szél, zúg a szél, új esély. Velem új lázadók, hogy újra éljük a holnapot, a esti srác és a nagy világ, de a szabadság egy tüskés virág. Rózsáim szírmán egy csepp gyász, újra csókoltam múzsám, az új dal új életre vár. Hát most régiek is újan élem is kiszül volna, halljátok új a szél. Mit beszél, ha vihar visszatér? Ó, új a szél, zúg a szél, új esély. Ó, új a szél, zúg a szél, új remény. Megvettek vagy eladtak, ez egy kaszinó, ahol te csak áru vagy. A bátorság az, ami messze visz, de hogyha nem hiszel, mi lesz, mi megsegít. Ki megállítani már nem lehet, már mi ébresztettük fel. Mi leszünk majd, akiket először sovör. Az úg a szél, a szembeszél.